Kedves barátaim, a Szota Traktátus 3-as lapján tartunk, és a 3-as lap tetején rögtön hozzá is kezdünk. Péter, te honnan jelentkezel? Hogy este van neked. Nem valamilyen egzotikus helyről. Honnan? Szingapúr. Akkor neki már holnap este, vagy ma este van. Ja. Na, kedves barátaim, jó reggelt kívánok mindenkinek! A Szota Traktátus 3-as lapja következik. És rögtön a 3-as lap tetején olvassuk. Amarab Nachmanyi... Tánya ajarevi meir öjmer, adam öjvére vérebe szészer, vá kadus baruchum machriz alapbe gilúj. Azt mondta Rabbi Meir, az ember csöndben, magányban elkövet egy bűnt, és utána Isten felfedi a bűnét mindenki előtt. És nem már avav arav ruach kina, ahogy írva van a mi szakaszunkban, a szotá szakaszában, ugye úgy szól a szöveg, hogy az asszony megcsalja a férjét, és utána a férjen átmegy a féltékenység szelleme, és figyelmezteti a feleséget, és történik az egész szota eljárás. Tehát akkor hogy is van ez? Először valóban megcsalja a férjét, mi lesz az eredménye ennek, hogy bár csöndben, magányban vagy rejtetten követte el a bűnt, később az elő fog kerülni, és nyilvánvalóvá fog válni. És ugyanígy van minden bűnnel, az ember azt gondol, hogy csöndben el tud tussolni, és senki nem fog róla tudni, a végén majd ki fog derülni. Bárkod is bark, mákhoz abban is nem állva, alla van ruach kina, én a vére ele lassan a hraza, és ugye ebben a szövegben, ahol a szöveg azt mondja, va avar alla ruach kina, és átmegy rajta a féltékenység szelleme, az átmegy rajta avar alla az kikiáltást jelent, amikor kikiáltják a bűnét. És nem már vagy száv ma is, ahogy írva van egy másik helyen, hogy a vejávajr, az átmegy, az kikiáltást, nyilvánvalóvá tevést is jelenthet. Ahogy írva van, hogy Mózes megparancsolta, és egy kiáltást, vagy egy hangot kiáltottak ki a táborban. És ott is a vejávajr szót használja. Rész lak is amár én adam öjvére a vélelemként nichnasz, vagy ruach stusz, és nem már is, ki sziszte istoj. Tisztek szív. Egy másik hasonló mondás, és lak is a szota szabályából ugyancsak levezetve azt mondta, hogy az ember akkor követel bűnt, ha megszállja a bolondság, az őrültség szelleme. Miért? Mert hogy kezdődik a mi szakaszunk? Is, ki tiszte istoj. Ha egy férfinek a felesége letér a jó útról. De a letér a jó útról, a szotá, a számekkel kéne, hogy legyen írva. Nem számekkel van írva, hanem színnel. Így úgy is lehetne olvasni, mintha az lenne írva, ha egy férfinek megbolondul a felesége. Vagyis mikor tér le a jó útról, ha megbolondul. Ha megszállja a bolondság, az őrültség szelleme, akkor fog csak letérni a jó útról. Tanedvérem is olyan, mit nem máhem minatőre édelkod be szajta, sárére glájn le davar, se egy kinala, ve nisztara, ve éd echod me idasét meja. A tegnapi DAF, nem tudom, hogy ki mindenki tudott becsatlakozni, ugyanis jó későn volt már, amikor a DAF-ot elkezdtük tanulni. A tegnapi DAF-nak az volt a kérdése, amivel kapcsolatban végül is mindenki egyetértett, hogy ugye amikor a nő figyelmeztet van a férje révén, akkor két fázis van. Van először a figyelmeztetés, és utána van, hogy a figyelmeztetés után a nő magára marad. És arról volt a vita, hogy melyikhez hány tanú kell. A figyelmeztetéshez mindenképp két tanú kell, hogy utána magára maradt, azt bizonyítani, ahhoz kérdés volt Rabbi Jeshua és Rabbi Lezer között, hogy két tanú kell, vagy nem kell két tanú. De abban mind a ketten egyetértettek, hogyha a nő figyelmeztetve volt, És utána valaki nem csak azt látta, hogy magára maradt, hanem látta magát a megcsalás tényét, magát a nemi bűnt, akkor egy tanú is elég arra, hogy azt elfogadjuk tényként. Már nem olyan értelemben a nőt meg lehet büntetni, de olyan értelemben igen, hogy a nő el kell, hogy váljon. Tehát, ha valaki figyelmeztette a feleséget, hogy ne maradjon magára XY-nal, és ő mégis magára maradt, sőt, elkövetett egy bűnt, és ezt egy tanú bizonyítja, akkor annak ellenére, hogy általában két tanú szükséges a bizonyításhoz, itt mégis elfogadjuk az egy tanút. Miért? Szóval azért, mondta Rabbi Ismael, mert reglaim la dovar, mert a dolognak van valószínűsége. Ha már figyelmeztetve volt, és előre szólt neki a férje, és mégis van egy indikáció, hogy ő bűnt követett el, akkor ezek mind összeadódnak, és ezt elfogadjuk. Ez a reglaim la dovar, ez érdekes, mert ezt a Názir traktátus végén volt több misna, ami a reglaim la dovar a valószínűséget, mint tényezőt említette. Ha valaminek a valószínűsége nagy, akkor azt elfogadjuk. És itt is ezt mondja, mi az oka annak, hogyha a nő bűnét egy tanú látta, akkor az egy tanút is elfogadjuk tanúként. Az az alapja ennek, hogy vannak más tényezők, amik azt indikálják, hogy valóban bűnt követett el. Amelére a papelá bája, ve hak, sziva, kinúj, baszar, sztire, ve tuma, húdek, sziva. Azt kérdezte ennek kapcsán a papa bájétől, hogy amikor arról van szó a szota szövegében, most, hogyha előttünk lenne a szota szövege, hogy megnyitjuk a zsidó.com-on, vagy ha van egy Mózes 4. könyve kéznél, az ugye az 5-ös fejezet, Mózes 4. könyvnek 5-ös fejezet a 11-es mondattól, akkor már a tegnapi tanulásban részletesen végigvettük, hogy a 13-as, 14-es mondat ok-okozati összefüggése az nem teljesen egyértelmű. Miért? Mert úgy kezdődik a 13-as mondat, hogy leírja, hogy egy nő megcsalja a férjét, és nincs két tanú. Azt mondtuk, nincs két tanú, de egy tanú van. Így kezdődik. Majd utána szó van arról, hogy a férfi megérzi, hogy valami nem stimmel, és figyelmezteti a feleségét. Úgy tűnik, hogy a sorrend alapján a Tóra egy olyan esetet ír le, hogy először a nő megcsalta a férjét, és erre volt egy tanú, hogy megcsalta, majd utána beszél a Tóra arról, hogy mi van akkor, hogyha a férj figyelmezteti a feleségét, de és utána a nő magára marad a férfivel, akinek kapcsán figyelmeztette, de nem tudjuk, hogy megcsalta-e vagy sem. Ez lenne az egyszerű magyarázata a szövegnek. És ennek kapcsán mondja a papa bájénak, ha valóban azért fogadjuk el az egy tanút, mert már, ahogy azt Rabbi Ismael mondta, előtte figyelmeztetve lett a nő, akkor az nem jön ki a szöveggel, mert a szövegben úgy van hivatkozva az egy tanús esetre, hogy az még a figyelmeztetés előtt van. Erre azt mondja Amelei, ve avváruk, vár, avár. Azt mondja neki, nem. A szöveget meg kell fordítani, és amikor a 14-es mondatban azt mondja, ve avár, alav, ruach, kineve, kinez, istevi, hinnit ma, a 14-es mondatban azt mondja, hogy és átment rajta a féltékenység szelleme, és figyelmeztette, akkor ez azt jelenti, hogy visszautal a szöveg arra, hogy tulajdonképpen ami a 13-as mondatban le van írva, az már a 14-es mondat után történt. Oké, okay, akkor nézzük a... Oké, okay, akkor ugye ez a szotának a fejezete a Tórában, Mózes 4. könyve, a 11-es mondattól. Oké? Okay? Most úgy néz ki, a 13-as mondatban azt mondja a Tóra, ha a nő megcsalta a férjét, és nincs két tanú, aki ezt bizonyítsa, De van egy. Akkor el kell válnia. Tehát hiszünk annak az egy tanúnak. Ez volt a 13-as mondat. A 14-es mondatban az van, hogy a férfi féltékeny, és figyelmezteti az asszonyt, és nem tudjuk, hogy mi, hogy a figyelmeztetés után, és a nő magára marad. A figyelmeztetés ellenére, és nem tudjuk, hogy mi történt, amikor magukra maradtak. Az egyszerű olvasata a szövegnek az az lenne, hogy a 13-as mondat beszél egy olyan esetről, amikor nem volt figyelmeztetés, a nő csak megcsalta a férjét, és ezt egy tanú látta. A 14-es mondat beszél arról, amikor a nő figyelmeztette a férjét. Igen ám, csak amikor a Bismal arról beszélt, hogy miért fogadunk el egy tanút, akkor azt mondta, hogy azért fogadunk el egy tanút, mert már figyelmeztetve volt a nő. Tehát nem volt figyelmeztetve. És erre mit fog mondani a Tóra? Azt fogja mondani, vagy mi a Talmud, hogy tulajdonképpen itt meg kell fordítani a sorrendet. És az, ami a 14-es mondatban van, az megelőzi a 13-as mondatot. A férfi féltékeny lett, figyelmeztette a feleségét, és utána nem, a nő magára nem tudjuk, hogy bűnt követette le, vagy sem. Egy másik eset, ez van a 13-as mondatban, hogyha tudjuk, hogy bűnt követett el, mert egy tanú van rá. És így kell értelmezni a szöveget helyesen. Miért? Mert a 14-es mondat úgy kezdődik, hogy avar alav ruach kina. Ha a férfi féltékeny, mi így nem szó szerint idéztük, szó szerint úgy kell mondani, a férfin átment, ve avár. Mit jelent ez az átment? Hogy mint amikor mondasz valamit, és utána megidézed, hogy előtte történt valami más. Valami más. A nő megcsalta a férjét, tudjátok, mikor tönt ez? Na, amikor a férfin átment, amikor korábban már a férfi féltékeny volt a feleségére, és figyelmeztette. Oké. Akkor ez azt jelenti, hogy az ovár szó, az átment szó, az azt jelenti, hogy megidézek valamit a múltból. A 13-as mondatban mondtam valamit, és azt mondom, tudjátok, mikor történt ez? Ami azután volt, hogy figyelmeztette a férfi a nőt. Igen, ám csak ez a szó, hogy ve avár, ez másút nem nagyon értelmezhető így. Elleme által, ve avár lachem kol chalutzach achinami. Akkor például van egy olyan hely a Tórában, ahol arról van szó, hogy Mózes figyelmezteti a két törzset. Ugye, amikor elfoglalják a Jordánnak a keleti partját, és az megtetszik két törzsnek, és ők ott akarnak maradni, akkor Mózes azt mondja, akkor maradhattok, hogyha majd előre mentek a harcokban, amikor Izraelért az eredetileg is Izraelnek tekintett földért kell harcolni. És mit mondva? Avár lachem kol chalutz, majd menjen előre előtte, tőletek minden úttörő. Magyarul ti legyetek az élharcosok, nehogy az legyen, hogy itt maradtok a Jordán keleti partján, és azt fogják mondani a többiek, hogy igazából csak a harcok elől akartok szabadulni. És ott is az ovár szó van, az átment szó van, és az a jövőre vonatkozik, nem a múltra. Hasza midich szív, nichve sarra szívnál sem, áhárte sovú, más modele haba. Azt mondja, igen, de ott van egy másik mondat. Mózes ugye folytatja, és azt mondja, és ha majd elfoglalták az örökkévaló előtt a földet, akkor utána visszatérhettek, és tudjuk ezzel, hogy a jövőről beszél Mózes, tehát az ovár szó is a jövőre vonatkozik. Nem úgy, mint itt, ahol az avár szó, hogy a férfi átment, a féltékenység, az egy visszautaló szó a múltra. El a haha iszálka dájtakedek szívíva avár baszar tumausztira kinúj lamali. Viszont, hogyha itt nem így értelmeznénk a szöveget, hanem szó szerint értelmeznénk, akkor mi lenne a szöveg? Hogy a nő megcsalta a férjét, és nincs két tanú, de van egy. És utána a férfi féltékenyletes figyelmeztette? Ha már egyszer megcsalta a férjét, akkor mit van figyelmeztetni? Akkor emiatt nem lenne logikus a szöveg, és ezért kell, hogy azt mondjuk, amit az előbb is mondtunk, hogy hiába a sorrend az az, hogy a 13-as és utána 14-es, valójában a 14-es visszautal a 13-as előttre. És azt mondja, mikor történik ez, hogy a nő megcsalta a férjét, és csak egy tanú van, azután, hogy a férfin átment a féltékenység szelleme, és figyelmeztette a feleségét. Oké. Okay. Következő lesz, most ezt áttérünk egy másik témára. Tanod veri Ismael, én adom a kánen istaj, le istaj, elémként nichmazbói ruach. Ez a féltékenység, ami miatt a férj figyelmezteti a feleséget, és ami miatt az egész szota eljárás végbe megy. Ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog? Ez egy pozitív dolog, vagy egy nem egy olyan jó dolog? Erről már tegnap volt szó, a tegnap már hoztunk két véleményt, az egyik szerint a kinúj, ez a féltékenység, ez a figyelmeztetés, ez negatív, másik vélemény szerint pozitív. Most erre fogunk megint rátérni. Azt mondta Rabbi Shmuel, én adom a kánele Isten, elmiken nichmezbői ruach. Azt tanította Rabbi Shmuel, az ember csak akkor jár el így, hogy féltékenységből figyelmeztesse a feleségét, ha megszállja a szellem. Hogy milyen szellem, arra minél fogunk látni. És nem árva allav arra ruach kina, vagy kina ez Isten, hogy írva van itt a szövegben, a 14-es mondatban, és megszállta, és átment rajta, megszállta a féltékenység szelleme. Tehát akkor a szellem megszállja. Milyen szellem? Máj ruach. Banon amré ruach tuma. De vási amr ruach tájra. Itt is vita van. A bölcsök szerint ruach tuma. Itt a tisztátalanság szelleme. Egy férfi mikor lesz így féltékeny, hogy figyelmeztesse a feleséget, ha a tisztátalanság szelleme, egy negatív szellem szállta meg. De másik szerint pont fordítva a ruach tájra, akkor figyelmezteti a feleségét, hogyha megszállja a tisztaság szelleme. Mi sztábrak mánda amár ruach tájra, úgy tűnik, hogy az a magyarázat jobb, hogyha megszállja a tisztaság szelleme. Miért? De tánja vekinez istai, de susz, divreb isma, rafika, immer hajva. Van egy másik vita. És most ezek a viták, vagy ez a kérdés fogja lefoglalni a siúrunk hátralevő részének a nagyobbik hányadát. A kérdés a következő. Amikor a Tóra azt mondja, hogy kinez istaj, és figyelmezteti a feleségét. A férfit megszállja a féltékenység szellem, és figyelmezteti a feleségét. Ez egy lehetőség, vagy egy kötelesség? Rabbi Lezer azt mondja, Rabbi Shmuel azt mondja, hogy ez egy lehetőség, nem kötelező figyelmeztetni a feleségét. Akarja. Megszállta a féltékenység szelleme, és gyanús neki, hogy egy idegen férfivel kokektál. Akkor ha akarja, akkor figyelmeztetheti. Rabbi Akiva azt mondja, hogy kötelessége figyelmeztetni. Ez egy micva. Bárhogy is nézzük, egyikük sem mondja, hogy tilos. Akkor mit látok ebből? Hogy a ruach, a szellem, ami megszállja, az ruach tájra, az egy pozitív szellem. Semmiképp nem negatív, hogy figyelmezteti a feleségét. Mert mind a ketten csak azon vitatkoznak, hogy szabad-e, vagy kötelessége. De azon nincs-e, senki nem mondja, hogy tilos lenne. Oké, de most nézzük magát a... oké. Ilyen mártam is lem a ruach tájra, sápir. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez a ruach, ez a szellem, ami megszállja, ez egy tiszta szellem, a tisztaság szelleme, akkor világos. A vita arról szól, hogy vajon kötelessége ennek egyében figyelmeztetni, vagy egy lehetőség. Elei a Márta ruach tuma, rususve hajva li julei li inis ruach tuma benafsej. Ha viszont azt mondanánk, hogy ez a tisztátalanság szelleme, akkor hogy lenne lehetséges, hogy arról vitatkoznak, hogy egy lehetőség vagy egy kötelesség. Sem lehetőség, sem kötelesség nem lehet, hogyha ez a tisztátalanság szelleméből fakad. Gufa, be kinez, istaire, suszdivre, bismere, be kivel, imen, hajva. Most nézzük meg magát a vitát. A figyelmeztetés, a féltékenységből való figyelmeztetés, az egy kötelesség, vagy egy lehetőség. Rabbi Shmuel azt mondja, ez egy lehetőség. Rabbi Akiva azt mondja, hogy egy kötelesség. Honnan jön ez? Látni fogjuk, hogy más témákban is vitatkozik Rabbi Akiva és Rabbi Shmuel. Milyen más témákban? Lo yetame reshus divrei Rabbi Yishmael, Rabbi Akiva oimer chaima. A kohénnak tilos tisztátalanná válnia, kivéve, ha közvetlen rokonáról van szó. Ha közvetlen rokonáról van szó, akkor szabad tisztátalanná lennie, ha az illető meghalt, akkor mondjuk a temetésén részt venni, stb. Ilyenkor, amikor a Tóra azt mondja, hogy neki, a közvetlen rokonnak váljon tisztátalanná, tehát miatta váljon tisztátalanná, ez egy lehetőség, vagy egy kötelesség? Reshus div Rabbi Yishmael. Rabbi Yishmael szerint ez egy lehetőség. Rabbi Akiva, amimer chaiva. Nem ugye, Kiva szerint viszont kötelesség. Ugyanígy egy harmadik téma. Le öjlamba hem tavajdu. Amikor a Tóra azt mondja, hogy a kánaánita szolgákat dolgoztatni kell örökké, akkor ez egy lehetőség, magyarul, hogy nem muszáj felszabadítani őket, hanem örökké lehet dolgoztatni őket, vagy egy kötelesség, hogy muszáj dolgoztatni őket, és tilos felszabadítani őket. Akkor itt is ugyanez a vita. Reshus div Rabbi Yishmael, Rabbi Akiva, amimer chaiva. Rabbi Yishmael szerint ez egy lehetőség, Rabbi Akiva szerint egy kötelesség. Jó, akkor nézzük a mitás eseteket. Oké, ugye, akkor az első témánk volt a figyelmeztetés a szotánál. Féltékenységből. A második eset volt a kohénnak a tisztátalanná válása a rokonoknál. És a harmadik dolog volt a kánaánita szolga dolgoztatása. Oké, akkor mindegyik esetben Rabbi Akiva és Rabbi Yishmael vitatkoznak. Rabbi Yishmael azt mondja, hogy ez egy lehetőség. Rabbi Akiva azt mondja, hogy kötelesség. Oké? Figyelmeztetni a feleségét, hogyha féltékeny. Rabbi Akiva szerint egy kötelesség. Rabbi Yishmael szerint lehetőség. Ha a kohénnak meghal a rokona, akkor tisztátalanná válhat. Ez egy lehetőség. Rabbi Yishmael szerint. Rabbi Akiva szerint egy kötelesség. Ha a kánaánit a szolgát dolgoztatja, örökre dolgoztatni, az egy lehetőség, Rabbi Yishmael szerint, de akarja, felszabadíthatja. Rabbi Akiva szerint viszont kötelesség, tilos felszabadítani a kánaánit a szolgát. Akkor ugyanez a vita jelenik meg, és majd mindjárt látni fogjuk, alapvetően szövegértelmezési kérdésről van szó. Amikor a Tóra bizonyos dolgokat mond, akkor azt a szöveget hogy kell értelmezni. Oké. Okay. Amaléav papalá báje, amaléav mesársele rave, azt mondta Rav papá bájénak, és mások szerint Rav mesársele mondta ravénak, léim Rabbi Yishmael, Rabbi Akiva, vachalat örekula, hachi palik. Úgy tűnik, hogy Rabbi Yishmael és Rabbi Akiva az egész tórában tulajdonképpen szövegértelmezési vitát visznek. De mára már a susz, umára már hajva. Látjuk, hogy az egyikük szerint ez mindegy lehetőség, és másikuk szerint meg egy kötelesség. Ugye a kérdés a következő, ez tulajdonképpen egy kérdés, amit itt olvasunk, hogy úgy kell-e értenünk, hogy a Tóra összes micvájánál ez egy vita. Akkor ez azt jelenteni, hogy Rabbi Akiva szerint vannak micvák, vannak felszólító micvák, amelyeket kötelező csinálni, Rabbi Yishmael szerint pedig nincsenek micvák, ez csak egy lehetőség. A Tóra azt mondja, hogy tedd fel a tfilint, akkor az nem egy kötelesség, csak egy lehetőség. A Tóra azt mondja, hogy egyél Pészakkor macesz, az nem egy kötelesség, csak egy lehetőség. Na, de ezt nem lehet mondani. Nagyon valószínűtlen, hogy Rabbi Yishmael az az állásponton van, hogy minden, ami a Tórában felszólító módban van, az csak egy lehetőség, nem egy kötelesség. Úgyhogy valami más magyarázatot kell találnunk. Amelé, ha, be kraiplig. Azt mondja, nem, szó nincs erről. Rabbi Ismael is úgy gondolja, hogy a normál esetben, amikor a Tóra felszólító módban mond valamit, akkor az egy kötelesség. Itt speciális szövegértelmezési kérdésről van szó, ebben a három esetben. Nézzük sorra. De ki ne ez Isten és Júz, Rabbi Ismael, Rabbi Kiva, Aymer Chajva. Például a figyelmeztetésnél. Ugye mit mond a szöveg? És figyelmeztette a feleségét. Rabbi Ismael szerint ez egy lehetőség, Rabbi Kiva szerint egy kötelesség. My time, Rabbi Ismael. Szavallaki hájtán, milyen mondja Rabbi Ismael, hogy ez egy lehetőség? Azért, mert azon az állásponton van, amit a következő mester tanított. De tányi Rabbi Ismael, Rabbi Lezeben Jánkev, mert ahogy tanuljuk egy brájtában, Rabbi Lezeben Jánkev azt mondta, Klapeisha amra tajra lej sziszna chicha bilvecho. Jachol ke gönze. Tamud laj már ve alav ruach kina ve kina ez istaj. Ugye van egy micva a Tórában, egy tilalom, ne gyűlöld fele barátodat szívedben. Tilos gyűlölni a fele barátunkat. Akkor azt gondolhattuk volna, mondja ez a brájtap, hogyha valaki féltékeny a feleségére, akkor nem szabad figyelmeztetnie, nem szabad megélnie ezt a féltékenységet, mert azzal megszegné a parancsát, a ne gyűlöld fele barátod parancsát, a felesége is a fele barátja, akkor tilos lenne. Szóval nem, mert a Tóra azt mondja, mert ruach kina, vagy kina ez istaj. Hogy és átment rajta a féltékenység szellem, és figyelmeztette magyarul, lehet figyelmeztetni. Akkor mit látunk ebből? Hogy ez a brájta úgy tanítja, hogy az avar alav ruach kina ve kina ez istaj, hogy valakit megszáll a féltékenység szelleme, és figyelmezteti a feleségét, akkor ez megengedi, hogy annak ellenére, hogy ez a féltékenység, ez egyfajta gyűlölet, ennek ellenére lehet, ebben az esetben ez megengedett. Ezt mondja Rabbi Ismael, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, milyen figyelmes. Ezt mondja Rabbi Ismael, tehát Rabbi Ismael azon az állásponton van, hogy amikor a Tóra arról beszél, hogy avállalav ruach a kina, ve kina ez Isten, hogy és átment rajta a féltékenység szelleme, és figyelmezteti a feleségét, azt azért kell mondani, mert ezzel oldja fel a Tóra azt az általános tilalmat, hogy ne gyűlöld fele barátodat. Ebben az esetben belefér a figyelmeztetés. Rabbi Ismael. Rabbi Akiva. Kinujach rinak szív. Rabbi Akiva szerint viszont nem egy jó, ő ezt nem fogadja el. Miért? Mert kétszer is írva van, hogy és figyelmeztette. Akkor az egyik figyelmeztetés, ugye a szövegben kétszer is szerepel, és figyelmeztette, ugye? Ha megnézzük a 14-es mondatot, azt nem írtuk ki, de a 14-es mondat úgy hangzik, és átment rajta a féltékenység szelleme, és figyelmeztette a feleségét, és az tisztátalan lett, vagy figyelmeztette a feleségét, és az nem lett tisztátalan, tehát megcsalta, vagy nem csalta meg, és kétszer is szerepel a kina, hogy és figyelmeztette. Miért szerepel kétszer? Egyszer szerepel azért, mert megengedi a Tóra, annak egy általában tilos a gyűlölet, itt megengedi, hogy féltékenységből, gyűlöletből, vagy gyűlöletbe hajló féltékenységből figyelmeztesse. A másik pedig azért van, a második kina, a figyelmeztetés, mert azt a szövegben, mert az meg azt mondja, hogy micva figyelmeztetnie. Ezt mondja Rabbi Akiva, és ezzel mondja Rabbi Akiva azt, hogy ez nem egy lehetőség, hanem egy kötelesség. Mit fog erre mondani Rabbi Ismael? De Rabbi Ismael, állj, de bajli, mihtavi, hinn itt ma, hinn lajn itt ma, szív, nám, mivel kinez istaj. Ő azt mondja, hogy a szövegben, mivel a szöveg, a 14-es mondat úgy hangzik, hogy egy olyan mondatról van szó, amelyen két lehetőséget kell leírnia, miután figyelmeztette a feleségét, vagy a figyelmeztetés után mégis félrement, és megcsalta, vagy félrement, és nem csalta meg, mivel két opció van, ezért megismétli ugyanazt a szót, azt mondja, és figyelmeztette, és félrement, és megcsalta, vagy és figyelmeztette, és félrement, és nem csalta meg. Ha a szöveg két opciót ír le, akkor bár lehetne csak egyszer mondani azt, hogy kina, hogy és figyelmeztette, de a Tóra mégiscsak kétszer mondja. De taned vélemi is majd a kol pársas nem röve nisnis, lej nisnis alabis vil davasnis hádesba, ahogy Rabbi Ismael tanította, hogy A Tórában általában oda szoktunk figyelni, hogy minden szónak van valamilyen jelentősége. Minden szóból tanulunk valamit. És nem is van az az állásponton van, hogyha a szövegben van egy szövegrész, amiből tanulunk valamit, akkor lehet, hogy abban a szövegben esztétikai okokból újra meg legyen ismételve mondjuk egy ige, anélkül, hogy az valamilyen újabb dolgot tanítana nekünk. Elég egy dolgot tanulni egy szövegrészből, és ha már egy dolgot tanultam, akkor nem kell minden szót felhasználnom, úgymond. Lehet azt mondani, hogy ez szemantikai vagy esztétikai okból lett ismételve. És itt is erről van szó. Hiába szerepel kétszer, hogy vekina, hogy és figyelmeztette. Ez nem azért van, mint ahogy Rabbi Akiva mondja, hogy az egyik, hogy megengedi neki, hogy figyelmeztesse, a másik, meg hogy kötelessége, hogy figyelmeztesse. Nem, szó nincs erről. Az egész azért van, hogy megengedje. Az, hogy kétszer van, az csak szemantikai okból van. Oké, ez az első vitájuk. Nézzük a második vitát. Loje tam resus divre bismar, Rabbi Akiva ajmer hajva. Amikor a kohén tisztátalanságáról van szó, akkor azt mondja, a szöveg nem szabad tisztátalanná válnia, csak a rokon kapcsán. A rokon kapcsán tisztátalanná válhat. Loje tam, miatta váljon tisztátalanná? Miatta váljon, ez egy kötelesség, vagy egy lehetőség? De is most szerint egy lehetőség, de a kiva szerint egy kötelesség. Tehát a rokon miatt el kell mennie a temetésre, és tisztátalanná kell válnia a kohénnak. Mind time, de is mojel, ájdlich szív, emojra lakai hánim néha áriba. Márta elém nefes lai támébe ámov. De is mojel mit mond? Azt mondja, ugye mi van írva a Tórában? Beszélj a kohanitákhoz, Áron fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy ne váljanak tisztátalanná egy ember halála miatt, akkor azt hithettem volna, iszrichili michtav lai támé, azt hihettem volna, hogy a rokonok miatt sem szabad tisztátalanná válni. Ezért kell mondja a Tóra, hogy a rokonok miatta váljon tisztátalanná. Magyarul ez egy lehetőség. Nem egy kötelesség, hanem egy lehetőség. Ezt mondja Rabbi Ismael. Mit mond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, miki imles éröny návka, lajetamele, lehajva. Mit mond Rabbi Akiva? Várjunk csak. Ezt, hogy lehetősége van tisztátalanná válni a rokonok miatt, ezt a szöveg, ott, amikor a kohanita rokonairól szól, a rokonairól beszél, akkor azt mondja, ki imle sérai a karav eilav le achim le hajszai, immaj, aviv, nem emlékszem pontosan a szövegre, ott ugye a szöveg azt mondja, hogy ne váljon tisztátalanná, csak a hozzá közelállóhoz, a hozzá közelálló miatt, az apja, az anyja, a testvére, a huga, miatta legyen tisztátalan. Akkor már van egyszer, a rokonság fel van sorolva, akkor az már az engedélyt megadja, amikor a Tóra utána megismétli, és azt mondja, miatta legyen tisztátalan, az már a kötelesség, és nem a lehetőség. Mit mond erre Rabbi Ismael? Rabbi Ismael, lami táma, éme táme lavrea. Szerinte ez a miatta, az a plusz, ami van a szövegben, az egyik helyen fel vannak sorolva a rokonok, és aztán még egyszer meg van ismétlen, vagy miatta, az arra azt jön tanítani, hogy csak akkor válhat tisztátalanná, hogy a rokonok miatt is, hogyha egy teljes halottról van szó, hogy tanultuk a Názir traktátus végén, hogy egy halottnak a testrésze is tisztátalanná tesz, akkor sem nem egy teljes halottról van szó. Nos, egy közvetlen rokon testrésze miatt, halotti testrésze miatt nem válhat tisztátalanná kohén, csak hogyha a teljes holttestről van szó. Rabbi Akiva, imkén lichtavrach manne lav listak jettámel, Lamelib, és Májmina, mit fog erre mondani Rabbi Akiva? Rabbi Akiva azt mondja, akkor is elég lett volna, hogyha azt mondja a Tóra, miatta. Nem kell megismételni, miatta váljon tisztátalanná. Miatta váljon tisztátalanná, azt jön tanítani, hogy kötelessége tisztátalanná válni, hogy az előbb is mondtuk. Rabbi Ismael, ájde de kasszav la, kasszav nem ijetáma. De tán nem ismael, de tán nem ismael, kalpásos nem leve, nincs lesz, nincs lesz, nincs lesz, nincs lesz, nincs Rabbi Ismael mit fog erre mondani? Azt fogja mondani, hogy nem, mert megint csak, ha van egy szövegrész, amiből valamit már tanulunk, akkor nem kell minden szót annyira szigorúan nézni, és itt is lehet, hogy elég lett volna a szöveg azt mondja, hogy la, neki, vagy miatta, és nem mondta volna azt, hogy táme váljon tisztátalanná, de ha már a szöveg mond valamit, akkor azt normálisan, szemantikailag megfogalmazza, és ezért van benne, hogy la, táme. Oké, akkor a második vitát is megnéztük. Mi a harmadik vita? A harmadik vita az az, hogy a kánánita szolgát amikor azt mondja, le oilam bahem tavajdu, örökké dolgoztassátok a kánait a szolgát, akkor az mit jelent? Hogy örökké dolgoztathatjuk, tehát nem kötelességünk felszabadítani, úgy, mint a héber rabszolgák, vagy le oilam bahem tavajdu, kötelességünk örökké dolgoztatni. Csak értsük egy picit, egy gyors kis bevezetés a szolgák szabályaiba. Ugye a Tóra kétféle szolgáról beszél, a héber rabszolgáról és a kánaánita szolgáról. A héber rabszolga az tulajdonképpen egy szociális intézmény, ha valaki eladósodott, akkor szolgává eladhatja magát, és akkor az ura különböző munkákat végeztethet vele, de nem lehet kegyetlen munkát, vagy értelmetlen munkát, vagy megalázó munkát, és közben el kell tartania, nála kell, hogy lakjon, de föl kell szabadítani a 6 év után. Legkésőbb 50 év után. Ezzel szemben van a kánaánita szolga, ami inkább hasonlít a ókori rabszolgákhoz. Itt mi a szabály? Hogy egy pogányt szolgaként lehet kezelni, de a szolgával a kezelés idején be kell félig térjen, körül kell, hogy metélje magát, és bizonyos micvákat meg kell tartson. Amikor felszabadítjuk, akkor teljesen zsidóvá válik. Kik ezek a szolgák? Ezeket kánaánita szolgáknak nevezzük. Azt kell tudni, ez félrevezető, mert valójában nem a kánaánita népek fiairól van itt szó, mert azokat ugye, amikor a zsidók elfoglalják Izrael, vagy elfogadják Noé hét törvényét, és akkor nem lehet szolgává tenni, vagy meg kellett ölni. Tehát akkor nem volt lehetőség, hogy kánaánita népekből szolga legyen. Kánaánita szolgának nevezzük, ez valójában a környező pogány népeknek a szolgáiról, vagy azok közül kikerülő szolgákról van szó. És mit mond a Tóra? A Tóra azt mondja, ezeket dolgoztassátok, le olyan bajem távolidó, örökké dolgoztassátok. Mit jelent az örökké dolgoztassátok? Úgy is lehet érteni, hogy nem úgy, mint a héber szolga, akit kötelességet felszabadítani, a kánaánitát nem kell felszabadítani, egy lehetőség, hogy örökké dolgoztas. Ezt mondja Rabbi Ismael. Mit mond Rabbi Akiva? Nem. Egy kötelesség nem szabadíthatod föl, hanem örökké kell dolgoztatnod. Mi múlik ez a vita? Le ajlom bám távai, de suzdiv Rabbi Ismael, Rabbi Akiva, imér hajva. Azt mondja a Tóra, hogy örökké őket dolgoztassátok, akkor ez Rabbi Ismael szerint egy lehetőség, Rabbi Akiva szerint egy kötelesség. My time, Rabbi Ismael. Miért mondja ezt Rabbi Ismael, hogy ez egy kötelesség, egy lehetőség? Ájdidek szívlő és hája kalne sama, így szíktám, hogy léhtav le, ajlom bohem távajdu. Le misrei, echod mi kola uma is se balak nánisz, a hajlid mi menna ben, és hát a sajlik nöjszaj. Rabbi Ismael azt mondja, hogy azt hihettük volna, hogy tilos dolgoztatnunk. Miért? Mert azt hihettük volna, hogy egy speciális esetben, amikor egy környező, nem a kánaánita népek, tehát nem a 7 kánaánita nép közül, hanem a környező népek közül. Valaki összeáll egy kánaánita nővel, és egy gyerekük születik, akkor azt hihettem volna, hogy azt nem tehetem szolgává, ugyanúgy, ahogy a kánaánita népek gyermekeit nem tehetem szolgává. És ezért kellett, hogy mondja a Tóra, leajlambajam távaidó, hogy lehet szolgává tenni, lehet dolgoztatni őket. De Tanya, és akkor ezért ez egy lehetőség. Miről van itt szó? Tehát egy olyan speciális gyerekről, akinek kánaánita az anyja, és valamilyen más környező pogány népnek a sarja az apja. Ahogy ezt olvassuk is egy brájtában. De Tanya, mi náj lehom, minna úmet, se balak nánisz velid, menő bens átarásolik, na iszöbe evel. Támúd löj, már gamniát, hogy samim garam imchem, ilyen tiknu. Ahogy tanuljuk egy brájtában, hogy honnan tudom, hogy bár egy kánaánitát nem lehet szolgává tenni, mert ugye vagy elfogadja a Noé hév micváját, vagy meg kell ölni, akkor azt gondolhattam volna, hogy egy kánaánita nő és egy másik pogány nép sarját sem lehet, gyerekét sem lehet szolgává tenni. Ezért mondja a Tóra, hogy gámib néhatta is savi, meg garimi mahem mihem tiknu, hogy azok közül a letelepedettek közül, akik veletek laknak, közülük vegyetek szolgát. Ugye így fogalmaz a Tóra. Jachal afknán is a bal áhász, mint umasz velünk menőben, rásadik nöjszaj beeved, akkor esetleg fordítva is lehetne, hogyha egy kánaánita férfi és egy környező nép sarjának a közös gyerekéről van szó, talán, hogy lejmásai hílidúban átszöken. De nagy lődöm rátszakem, vagy lőjön a garmi rátszakem. Ezért mondja a Tóra azt, hogy akik születtek a ti országotokban. Magyarul, ha valakinek az anyja kánánita, de az apja más idegen pogány, azt hívjuk olyannak, aki született a földeteken, de az, akinek az apja kánánita, az az apja után megy, tehát az ő nem ott született, hanem ott lakik. Tehát azt nem lehet szolgává tenni. Akkor röviden összefoglalva, ezért mondja is Ismael, hogy ez egy engedmény. Van egy speciális engedmény, és erről szól a Tóra, hogy dolgoztassátok örökre, hogy dolgoztassátok a kánánita szolgát. Ez ezt a speciális kánánitát engedi meg, akinek az anyja kánánita, az apja nem. Rabbi Akiva, mi mehem tiknú návka. Leajlom bajam tá vajdu lamali le hajva. Rabbi Akiva mit mond? Igaza van Rabbi Ismaelnek, de ezt már a szövegnél, abból a részéből is tudom, amikor a szöveg azt mondja, mi hem tiknú, tőlük vegyetek, mondjuk azok közül, akik nálatok születnek, de nem azok közül, akik nálatok laknak, miért kell, hogy mondja a szöveg után ezt le, öjlöm bajam, tehát vajdu örökké dolgoztassátok őket, le hajva, pontosan azért, hogy tudjuk, hogy ez egy kötelesség. Magyarul, hogy egy kötelesség a kánáit a szolgát örökre dolgoztatni és tilos felszabadítani. De mi smolba hem lejba hejhem, mit fog erre mondani, bahem lejba hejhem, mit fog erre mondani a Ismael? Mi szükség van arra, hogy a Tóra azt mondja, velük őket dolgoztassátok örökre, ahogy mi is mondtuk, őket, de nem a testvéreiteket. Magyarul a testvéred közül kikerült szolgált, a héber rabszolgát fel kell szabadítanod. Rabbi Akiva bá heichem mi seifa de kran nafka. Rabbi Akiva mit fog erre mondani? Azt mondja, azt tudom már máshonnan. Mert a szöveg végén az van írva, hogy bá heichem ne isza is bá hiv lai tildu bájbe farech. Az van írva, hogy és testvéreitek, Izrael fiai közül egyik a másik embert ne dolgoztassa szolga munkával. Akkor ezt már tudom, hogy nem szabad örökre dolgoztatni a héber szolgát. Rabbi Ismael, ájdik szivál, héhem szivnál, bahem. Legyek tányi, Rabbi Ismael, tányi, Rabbi Ismael, kapás, nem rabbi nisnész, vagy nisnész, el, misfél, davas, nisz, hádesba. Rabbi Ismael itt is azt mondja, hogy oké, lehetne most belemenni minden szóba, és minden szóba valahogy következtetni, és akkor valóban maradna olyan fölösleges szó, amivel nem tudnánk mit kezdeni. De a történet végén, amikor a Tóra egy új szabályt akar tanítani, akkor lehet, hogy megismétlel bizonyos kifejezéseket a szövegben, amire nem lenne alapból szükség, csak azért, hogy szemantikailag teljes legyen a szöveg. Oké, okay, kicsit komplikált volt eddig, most egy kicsit könnyebb rész következik. Amarab hizda znuszabe beisa ki kárja le sumsoma. Azt tanította a hizda, hogy egy olyan otthon, ahol erkölcstelenség van, egy olyan otthon, ahol elkölcstelenség van, ahol nem tartják be a családi, a házassági szabályokat, és megcsalja egyik a másikat, ott az olyan, mint egy féreg a szezámmagban. Szépen lassan, de a férgek beisszák magukat a szezámmag közé, és a ház a családi otthon szétesik. Amar Rab Chisda, tukföbe beisza, ki kári lesomsa. Ugyanígy, hogyha harag van egy otthonban, egy veszekedés és harag, akkor az felbontja és szétveri az otthont. Érdekes dolgot mondta a Talmud. Ájdi be itessa, ával be gábra a lészlamba. Azt mondja Talmud, mindez, amit mondtunk, hogy az erkölcstelenség és a harag szétveri az otthont, ez kinél veri szét elsősorban? A nőnél. A férfi lehet, hogy ideges, vagy veszekedős, lehet, hogy megcsalja a feleségét, ezzel bűnt követel, de nem feltétlenül veri szét az otthon. Miért? Az otthon alapja a nő. És ha a nő teszi ezt, akkor az az otthont is, tehát a családot is szétveri. A férfi az vétkezik, de attól még nem biztos, hogy szét fog esni a család. Ezt sajnos látjuk is, hogy ez így van. A történet végén a nőn alapszik a család. Köszönöm, Larissa mondja az előbbiekhez, hogy nem szemantikailag, hanem retorikailag. Igaza van. Oké. Van már a frizda, hogy hila köjdem, és hatói szalajsz, és kéne sörém, akkor lehet, hogy elhogy, és nem állják, sem előkják, ami szállják, meg kerek, meg nehogy. Azt is tanította a frizda, hogy kezdetben, mielőtt a zsidó nép vétkezett volna az aranyborjúval, az örökkévaló dicsfénye minden egyes ember mellett ott volt. Olyan magas szinten volt mindenki. És nem már kell semmilyen kechom, szkállakba kerem, hogy írva van, az örökkévaló Istened veled megy a táborodban. Kivense hatuni szkálkas hinamelyen. Abban a percben, hogy vétkeztek a zsidók, az örökkévaló dicsfénye eltávozott tőlük, se nem már, hogy lajjerebe, ha elhvasz, davarbe, sabmechanecha. Ahogy írva van, hogy ne lásson az örökkévaló erkölcstelenséget nálad, és elforduljon tőled. Ugye ennek a kapcsolódása hozzánk az az, hogyha valaki vétkezik, akkor az isteni dicsfény, az isteni áldás elfordul tőle. Ugye visszautalva még az előbbire, hogyha erkölcstelenség van, egy otthon van, akkor az elfordítja az áldást attól az otthontól. Amre is múlva nekmeini, amre bejön a szan, kala és a mitzvá, házba élem háza, mekád mentaj, mekád damtaj, vagy lehez lefonav, lejlem hába. Szép tanítás, ha valaki egy micvát csinál ezen a világon, egy jó cselekedetet, akkor meghal a túlvilágon már előtte, mint egy hírnök szalad a jó cselekedet. És a jó hírét viszi. És nem már van hallak lefa, nechacit kecha, ahogy írva van, és majd megy előtted a te igazságot. Van szóval a példabeszédekben lehet ez a mondat. De hallak lefa, necha, cit kecha. Nem, Ézsaiásban van. Ve hola évre a vére áhászba élem a háze, mert lenne feftaj, vagy hogy lehesz le fannam le jöjjön a din. Ha viszont valaki bűnt követel ezen a földön, az a bűn az őt becsomagolja, körbeveszi, és az ítélet napján vele együtt ott lesz. És nem már így lávta, arhász, dárkam, jálló, be tajú, be jövédú. Ahogy írva van, Jobb könyvében a szokásaik útja körbeveszi őket, és tóhúval fognak elveszni. Tehát, hogy Jobb arra utal, hogy a bűnös viselkedés az embert teljesen behálózza, és utána nem hagyja el egészen az ítélet napjáig. Rabbi Lezer, amelyek surabőke kelev. Rabbi Lezer szerint a bűn olyan az emberhez, mint ha egy kutya hozzá lenne kötve. Nem tud megszabadulni tőle. És nem ábbi lőjtsam el le a liskavetszl a liaiszima, ahogy írva van József kapcsán, hogy amikor Józsefet próbálta elcsábítani Potifár felesége, akkor az van írva, hogy József nem hallgatott a csábításra. Liskavetszl a liaiszima, hogy vele feküdjön, hogy vele legyen. Liskavetszl a liaiszima, hogy vele feküdjön ezen a földön. Liaisz imalajlamába, hogy legyen vele az eljövendő világon. Ha elkövette volna a bűnt, akkor az vele maradt volna az elkövetkezendő világra is. Nán haszam, se hajab din, umá éduszr is sajnos én is szárt, iszr ajlam. Én is kem ez bachos mi snáim, éduszr is sajnos szárt, iszr ajlam, én is lejdi szkáim bachos mi snáim, tamud lajm, mert én ba, kol se jésba, kol se jésba. Azt mondja a Talmud. Mit tanultunk korábban? Azt, hogy amikor a férj figyelmezteti a feleségét, akkor a figyelmeztetéshez kell két tanú. Amikor a nő a figyelmeztetés dacára elvonul, és magára marad a illető férfivel, akkor vita van, hogy kell-e két tanú, vagy nem kell tanú. És Rabbi Yeshua azt mondta, hogy ott is kell két tanú. És viszont, hogyha a figyelmeztetés után magára marad egy férfivel, és ott látja valaki hogy magát a bűnt, akkor oda elég egy tanú. Akkor azt hihettük volna, hogy má éduszor is sajnos, én nagy szállt iszrailom, én nem egy szkájmez bachos misnáim. Azt hihettük volna, hogy ha a figyelmeztetés, ahol még nem történik semmi, az csak akkor érvényes, ha két tanú van, Édusza Hlönyösen, hogy Szártó Iszor Ailam, én a Dinsi Léti Skáim, Pakasz Misnáim, akkor a második pont, amikor félrevonul a férfivel, ami sokkal súlyosabb, mert ha ott aztán a szota eljárásban mégiscsak kiderül, hogy megcsalta a férjét, akkor az örökké tiltottá teszi a fért ránézve, tehát annak már van tétje, van súlya. Azt gondolhattam volna, hogy ott is két tanú kell. Bocsánat, nem ha magára maradt, hanem hogyha megcsalta a férjét, akkor ott is két tanú kell. Még egyszer. Ha a figyelmeztetésnél két tanú kell, akkor miért ne kéne két tanú ahhoz, hogy kimondjuk, hogy a nő megcsalta a férjét? Mi azt mondtuk korábban, hogy elég egy tanú, és már el kell válnia a férjétől. Miért ne kéne ott is két tanú? Ha a figyelmeztetése, aminek nincs olyan nagy tétje, ott két tanú kell, akkor amikor megcsalja, akkor pláne, hogy két tanú kell. Talmud lai már ve éd én ba, kol se jézsbe ve kálma chaimel édus fri sajna. Akkor mit mond a Tóra, hogy a nő megcsalta a férjét, és tanúk nem voltak. Tanúk, két tanú nem, de egy tanú igen. Magyarul tudjuk, hogy egy tanú is elég. Ha viszont egy tanú is elég, kálva chaimel édus fri sajna, már átok. Má édus achrajna, se szárt iszraelem is kemez beid echod, édus rajna, se én is szárt iszraelem, én is kemez beid echod. Akkor viszont miért nem mondjuk fordítva? Miért nem mondjuk azt, hogyha azt látjuk, hogy a megcsalás tényéhez elég egy tanú, akkor a figyelmeztetéshez is elég kéne, hogy legyen egy tanú. Miért mondjuk azt, hogy két tanú kell? Támud laj már ki macra be ervez davar, ula hálna öjmer áll pisné, édim áll pisnáim, édim jakum davar, má davar amul la hálna áll pisnáim, Afkán Alpistáim. Csak hogy a Tóra azt mondja, ugye egy másik helyen, amikor azt mondja, hogy pillanat. Még egyszer. Még egyszer, kezdjük előről. Mi volt a kérdés? A kérdés az volt, hogy van... hogy? Hogyha ahhoz... Igen. Van az első fázis a figyelmeztetés. A második fázis, nevezzük most 1B-nek, az amikor magára marad a nő. De nem tudom, hogy megcsalta a férjét, vagy sem. Van egy másik opció, amikor megcsalta a férjét, a figyelmeztetés után. Oké. Most mit mondunk? Itt kell két tanú. Tudok írni. Itt kell két tanú. Itt ehhez elég egy tanú, már ahhoz, hogy elváljon a férjétől. Tehát, hogyha a figyelmeztetés után volt egy tanú, aki látta, hogy megcsalta a férjét, akkor az elég ahhoz, hogy... elég ahhoz, hogy szétváljon a férjétől. Itt mit mondtunk, legalábbis Rabbi Joshua szerint, itt is két tanú kell. Akkor mi a kérdés? Ha itt elég egy tanú, akkor miért kéne itt két tanú? Vagy fordítva megfogalmazva a kérdést, ha itt két tanú kell, egy olyan esetben, ahol még nem vagyunk benne biztosak, hogy a vége rossz lesz a történetnek, és mégis két tanú kell ahhoz, hogy egyáltalán a szota eljárást folytassuk, csak hogy érthető legyen, mert innen a következő lépés az a szota eljárás. Annak a végén még kiderülhet, hogy nem csalta meg. És mégis az eljárás levezetéséhez kell két tanú, akkor itt, aminél biztos, hogy a vége az, hogy szét kell válni a férjétől, akkor itt is kéne két tanú. Igen ám, de itt ezt tudjuk, hogy egy tanú. Miért? Mert a szövegből, a Tóra szövegéből látjuk. Oké, akkor a Tóra szövegéből látjuk, hogy kell hogy itt elég egy tanú. Akkor miért nem mondjuk itt is, hogy elég egy tanú? Legyen itt is csak egy tanú. Hogy? Oké, de gondolj bele, hogy melyiknek van nagyobb tétje? A ennek, vagy ennek?
Annak, mert abban egyértelműen a kettes.
Ennek van nagyobb tétje. És hogyha itt elég egy tanú, akkor pláne, hogy itt is elég kell legyen egy tanú. Érted a kérdést? Má édusak rajna, se is szárt is rajna, miszka emezbe idehod. Észre is, se is, én is szárt is rajna, nincs, miszka emezbe idehod. Miért nem mondjuk azt, hogyha az a kettesnél elég egy tanú, pedig az örökké tiltottá teszi a férjére a nőt, tehát az annak nagyobb a tétje, akkor a egy B-nél is elég legyen egy tanú, mert ott annak kisebb a tétje. Talmud laimár, ki macaba ervez davar. Ulán laimár alpisnáim, alpislaisa égdim jakum davar. Már davar amur lahallan alpisnáim égdim afkán alpisnáim. A Tóra a következőt mondja. Ha egy férfi elvesz egy nőt, és utána elválik tőle, mert macaba ervez davar, mert talált nála erkölcstelenséget, csúnya dolgot. Mi ez a csúnya dolog? A Talmud két magyarázatot mond, de az egyik magyarázat, amiről most itt elfogadott, az, hogy a férfi úgy érezte, úgy látta, hogy a nő, hogy a felesége megcsalja. Ha úgy érezte, hogy megcsalja, akkor elválhat tőle. Nincs rá olyan bizonyíték, hogy a nőnek halálbüntetés járjon, de macaba ervasz davar, úgy látja, hogy megcsalta. Most az úgy látja, hogy megcsalta, ahhoz is valami tudás kell. Az előbb rosszul mondtam, nincs olyan szituáció, hogy a nőnek halálbüntetés járjon, de valamire alapozni kell. Macaba ervasz davar, talált nála erkölcstelen dolgot. Erre azt mondja a Talmud, az a dolog az mi? Ha van két tanú, aki látta, hogy elkövetett erkölcstelenséget. Miért? Mert a dolog szó egy másik helyen, ahol a Tóra arról beszél, hogy legalább két tanú kell bárminek a bizonyításához, ott is a dolog szót használja. Ha ott két tanú, akkor itt is két tanú. Háj, ki macsa vermez. Oké, akkor innen tudjuk, hogy itt két tanú kell. Szerintem ezt is a Tóra szövegéből tanuljuk, és ezt is a Tóra szövegéből tanuljuk. Azt mondja a Talmud, háj, ki macsa vermez, davar návka? Van návka. Bavelöjbe kínúj, bavelöjbe sztira. Azt mondja, de várjunk csak. Ehhez nem kell ez a különleges szövegből való levezetés. Macaba ervasz davar, ha talált egy becstens dolgot nála, a dolog, itt is dolog, ott is dolog, nincs erre szükség, miért? Ha visszaemlékszünk a tegnapi tanulásra, akkor ott volt egy másik mód, ahogy ezt megtudtuk, ahogy Rabbi Joshua levezette, hogy itt is két tanú kell. A Tóra azt mondja, hogyha a figyelmeztetés után a férj látta, hogy nem a férj, hanem a egy tanú látta, hogy megcsalta a nő a férjét, akkor már el kell válniuk, akkor az már elég. Akkor ott is a szöveg azt mondja, de éd énba, nem volt két tanú, de egy nála, de egy tanú volt. És innen tudjuk, hogy egy tanú is elég. Mit mond a szöveg? Nem volt nála. Nem volt nála két tanú, hanem csak egy tanú, az már elég. Nála elég egy tanú, de nála nem elég egy tanú. Nála elég egy tanú, de nála nem elég egy tanú. Kétszer is szerepel a nála, és az egyik nála arra tanít, hogy nála elég egy tanú. Tehát ott biztosan tudjuk, hogy megcsalta a férjét, akkor elég egy tanú. De ha csak a magára maradta, az nem elég egy tanú, hanem két tanú kell. És ugyanígy, nála elég egy tanú, de a figyelmeztetéshez nem elég egy tanú, hanem két tanú kell. Akkor ebből már tudnánk. A hinámika már támud laj már baba, Bave löjbe kínúj, bave löjbe sztira, vagy tumabbe álma, be löj kínúj, be löj sztira, de löj mehámen édechad minálen. Szóval amúgy jogos. Amikor levezettük egy másik helyről, hogy itt két tanú kell, akkor azt nem a figyelmeztetés utáni magána maradásnál való két tanúra gondoltunk, vagy szituációra gondoltunk, mert azt valóban innen le lehet vezetni. A kettesből. Hanem mire gondoltunk? Arra, amikor valaki nem figyelmeztette a feleségét, és valaki mondja, hogy ő megcsalta, akkor ott két tanú kell ahhoz, hogy azt egy becstelen dolognak tekintsük, és hogy el kelljen válniuk. Tehát, tumeba álma, csak egy megcsalás úgy általában, figyelmeztetés nélkül, blajkinúj, blajsztira, amikor nem előzte meg ha megcsalást, sem a figyelmeztetés, sem a tisztát, sem egy félrevonulás, hanem csak egyszerűen valaki azt mondja, hogy megcsalta a nő a férfit, ott nem elég egy tanú, azt honnan tudjuk, nem már kán, ki macsa bervez davar, onnan, hogy a szöveg úgy fogalmaz, ha talált nála becstelen dolgot, és a dolog szót, nem a hálen, Ezt megtaláljuk ott is, amikor a két tanúról való szükségességről van szó, nem, mert a Halen, a Pisnáim, Édim, a Pisla és Édim, Jakum, Davar. Ott is a dolog mondta, hogy a két vagy három tanú alapján legyen egy dolog, már a Davar, Hamula, Halen, Édim, Stáim, Afkan, Édim, Stáim, akkor ugyanúgy, ahogy ott két tanút jelent, itt is két tanút jelent a dolog szó. Hú, kedves barátaim! Köszönjük szépen mindenkinek! Holnap reggel hasonló időben folytatjuk, addig is mindenkinek egy további gyönyörű, fantasztikus Pészach ünnepet kívánok. A viszontlátásra, viszonthallásra.